Kulturális percek.
Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Most az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást, tartsanak velünk. Életének 92. évében elhunyt Vadász György Kossuth és Ybl díjas építőművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a nemzetművésze. Túri Attila építész, az EMMA elnöke az Inforádiónak azt mondta, Vadász György reneszánsz ember volt, aki könnyed komolysággal számtalan stílusban alkotott. Varga Mónika interjúja.
Talán a budapestieknek föl sem tűnik a Gellért-hegyi víztározó, amely egy nagyon sajátságos úgynevezett Landart műfajú építmény, egy pály szobor, de az ő épületeivel, nagyon-nagyon sok épületével lehet találkozni Zalaegerszeg városközpontjában, illetve családi házakban. Talán emlékeznek a hallgatók a 2000 évben megtartott Hannoveri világkiállítás nagyszerű magyar pavilonjára, ami egyfajta nyitott kezet, vagy talán egy bástyát mutat, kifejezve Magyarország sajátos helyzetét itt Európában. De ugyanígy lehet a képzőművészeti alkotásait ismerni, akár a várban lévő kaput, de így a Mohácsi emlékhelyet, a Muhi emlékhelyet, nemzeti történetünknek, történelmünknek fontos pontjait formázta meg alkotótársaival.
Meg lehet határozni az ő építészeti stílusát?
Igazából azon kívül, hogy modern építész, de hát mindenki az, aki a 20. században alkotott, nem lehet egy olyan karakteres stílust meghatározni, mint mondjuk barátja Makovecz Imre esetében. Vadász György mindig az adott helynek, az adott szituációnak, az adott megrendelőnek megfelelő építészetet alkotott. Tehát nyilván nem lehet összevetni az zalaegerszegi városi házakat mondjuk a hannoveri pavilonnal. Nagyon-nagyon sok rétű. Azt is mondhatom, és ezt nem kell félreérteni, hogy könnyű kezű alkotó volt. A legnagyobb vidámsággal futottak vonalai a papíron, és mindig ez a fajta játékos bölcselés volt az ő jellemző tulajdonsága. Azt mondta, hogy számára nincsen múlt, és nincs jelen, és nincs jövendő az építészetben, mert van a nagybetű és építészet. És ezt vallotta, és ebből a teremtő alázattal láthatott vidám alkotókezben csinálta a műveit, könnyed komolysággal. Mindig ezt kell látnunk, vagy legalábbis én ezt látom, amikor rátekintek műveire, vagy rágondolok személyére.
Ön is említette, hogy nem csak építészként alkotott, de szobrai is láthatók országszerte, de verseket írt, rajzolt, zongorázott, családja az egyik utolsó polihisztornak nevezte a haláláról szóló közleményben. Ön is így látja? Polihisztor volt?
Egy romantikus reneszánsz ember volt. Tulajdonképpen olyannak, mint ami a klasszikusan az építészeket tekintjük, vagy a művészeket, hogy mindenhez ért. És valahol a művészetnek azért, mint építészként fejezi ki magát, mert ehhez ért a legjobban. De az összes többibe azért otthon van, hisz az építészet jó esetben nem önmagából merítkezik, hanem egyrészt alapvetően a társadalomból, de a más művészeti ágakból meríti sokszor ihletét.
Túri Attila építészt, a Magyar Művészeti Akadémia elnökét hallották. Jubileumi évada után komoly és könnyed, klasszikus és mai magyar és nemzetközi szezonra készül a Budapesti Fesztivál zenekar. Az alaphangot Strauss műve, az Ariadne Naxosban a görög drámát olasz komédiával vegyítő opera adja meg. A Magyar Uniós Elnökség időszakában a Fesztivál zenekar az Európai Unió ifjúsági zenekarával közösen lép színpadra. Az új évadról Rozgonyi Ádám beszélgetett Fischer Iván, Kossuth díjas karmesterrel, a Budapesti Fesztivál zenekar zeneigazgatójával.
Milyen lesz ez a Strauss opera? Mi lesz ennek a különlegessége?
Ez egy új változat lesz. Eredetileg a szerzők Richard Strauss és Hugo von Hofmannsthal, ők azt tervezték, hogy a Molière Urhatnám polgár után adják elő az Ariadne operát. Hát ez túl hosszúnak bizonyult, ezért átdolgozták, és az új változatban egy prológust írtak hozzá, ami tulajdonképpen megmagyarázza, hogy miért adják elő együtt a Commedia dell'arte szereplők és a régi görög operát előadó komoly énekesek a kétféle műfajt. Azt hiszem, hogy ez jó, nagyon jól sikerült ez a változat, de kicsit egy szükségmegoldás, és engem már régen érdekelt egy harmadik verzió, amit mi csinálunk, az tulajdonképpen olyan, mintha a Commedia dell'arte csoport adná elő a komoly operát, szereplőkkel persze, és a komoly stílusban, de ők szervezik az egészet, azért, hogy bemutassák, mint Cerbinetta énekli is az áriájában, hogy kell kijönni az elhagyatott női szerepből, a depresszióból, hogy kell egy új férfi felé fordulni. Ez tulajdonképpen az egész egy pszichológiai kis tanítás, egy kis lecke.
Mi minden érdekesség lesz még a fesztivál zenekarnak az új évadában, ugye nem meglepetésre, ugye külföldre is ellátogatnak többször, és nagyon sok koncert lesz, és minden bizonnyal, sok újdonsággal.
Sokat megyünk külföldre, érdekes helyekre, most külön öröm, hogy az összes Brahms szimfóniát eljátsszuk Bécsben, és két nagy Mahler szimfóniát az amsterdami Mahler ünnepen. Ezek lesznek mondjuk a kimagasló külföldi események, de azt a kis Prokofjev fesztivált, amit most be fogunk mutatni tavasszal majd Igor Levit zongoristával, aki végigjátsza az összes Prokofjev zongora versenyt. Ezt elvisszük szintén Bécsbe és Párizsba is. Tehát nagyon-nagyon sok nagyon rangos meghívásnak kell eleget tennünk, ami nagy öröm.
Idén is lesz Európai Hidak Fesztiválja?
Igen, most együtt adunk egy koncertet az Európai Unió ifjúsági zenekarával. Onnan is jönnek fiatalok, és ők vegyülnek a fesztivál zenekar zenészeivel.
Mesélne egy kicsit arról a hegedű versenyről, amit ön újonnan komponált, hogy ez is hallható lesz majd az évadban.
Hát ez egy paródia, tulajdonképpen egy nem nagyon komoly mű, egy Bachnak szentelt játék, ugyanis Bach olyan művek sorozatát írta, ahol régi francia táncokat komponált, gavottot, burrét, menüettet, és azt gondoltam, hogy ugyanerre a formára írok egy darabot, régi táncokból, de nem Bach korabeli, hanem a mi korunk régebbi táncaiból, tehát ezek a tételek a prelúdium után, hogy bossa nova, ragtime, tango, bugi-bugi.
Kis stílus kavalkád.
Igen, de ugyanaz a gondolat, hogy egy generációval korábbi divatos táncok.
A beharangozó említette, és szóba került, hogy a depresszió, az elhagyatott nő utalást tett a járványra, és hogy szeretnék, hogyha most már ugye ugyanannyian lennének koncerte, mint a járvány előtt, és most már látszik, hogy ez tulajdonképpen vissza is áll szépen lassan. No de, a fesztiválzenekarnak, a zenészeknek feladata az, hogy a hallgatóságot jó kedvre derítsék. Az is feladat, hogy akik ellátogatnak egy-egy koncertre, azok el tudjanak vonatkoztatni, egy más dimenzióba kerüljenek?
Hát ennél nincs szebb feladat. Tehát azt gondolom, hogy a művészet és a zene tartja az emberekben a lelket. És hogyha vannak ilyen szomorúbb, nehezebb időszakok, azt lehet észrevenni, hogy még több ember fordul a művészetek felé. Általában például a háborúk után akkor óriási igény van a zenére is, és más művészetekre is, mert ez a legfontosabb, hogy kihozni az embereket a rossz közérzetből, és hozzá segíteni, vagy inspirálni az optimista, boldog, jó hangulatú létre.
Most a rádió hallgatók kedvéért mondom, hogy a gyermekkori otthonában ülünk. Ezek a gyermekkori emlékek, gyakorlások, hatások azok mennyiben határozzák meg most, hogy miként gondolkozik a zenéről?
Hát nagyon meghatározó. Ebben a lakásban mindig az jut eszembe, hogy én nagyon sokat tanultam az apámtól, aki itt tanítgatott minket a kultúrára, meg a zene szeretetére. Volt például opera bérletünk gyerekként, és itt szembe van az operaház, de úgy mentünk az előadásokra, hogy az apám előtte minden előadásra felkészített. Játszotta a zongorán, mutatott felvételeket, tehát már jól előkészített módon szakértőként mentünk ilyen 9-10 évesen az operába.
Most már annyi új zenei műfaj van. Ezekkel ismerkedik, vagy a komoly zene az megmaradta az első helyen mindig is az életében?
Én nem is szeretem a komoly zene kifejezést, én általában inkább klasszikus zenét használok, de ez az éles válaszvonal a klasszikus zene és a mondjuk a populáris, népszerűbb, könnyű zene között én nem érzem olyan élesnek. Soha nem volt ilyen éles. Schubert zenéje tele van korabeli népszerű táncokkal, Mozart, Haydn zenéje is. Az a természetes, hogy a klasszikus zene magába szívja a könnyű zene elemeit.
Fischer Iván Kossuth Díjas karmesterte a Budapesti Fesztivál Zenekar zeneigazgatóját hallották. Alföldi Robert 20 év után ismét színpadra állította Arthur Miller utazó ügynökének 1949-ben íródott tragédiáját ezúttal a Centrál Színházban. Az Ügynök halála című drámát Bíró Bence újrafordításában Stoll András, Balsai Móni, László Zsolt, Fehér Tibor és Szécsi Bence szereplésével láthatják a nézők. A február 24-i premier után Rozgonyi Ádám hívta fel Willy Loman megszemélyesítőjét, Stoll Andrást.
Általában az ilyen daraboknak az a szörnyűsége, hogy mindig aktuális. Aztán mindig azt szokták mondani, hogy ki a maga mértékéhez képest szegény vagy gazdag. Szerintem itt nem feltétlen csak erről van szó. Tehát nem csak arról van szó, hogy a megélhetés nehéz, hanem hogy ez a fickó ez ilyen falakba ütközik, vagy ilyen nagyon nehezen feldolgozható egyéb probléma is, ami a darabba kiderül. Tehát azért van egy fő bűn, amit görget maga előtt és a fiával való kapcsolatába. Ezt ha esetleg akkor kibeszélték volna, akkor talán nem jutott volna idáig a család. Nem lehet tudni, nincs megoldás, hogy miért tartanak itt.
És ma igazából a gyermeke élete nem lett könnyebb, és az ő élete sem, mármint Willy Lohmanné talán.
Igen, hát ebben ez a nehéz, vagy szerintem ez a titka ennek az előadásnak, vagy ennek a darabnak is, hogy ezt most sokszor elmondtam ezeket az interjúban, hogy mindenkinek van apja, mindenkinek van édesanyja, mindenkinek remélhetőleg vannak gyerekei, és mindenki valamelyik oldalon állt már. Tehát vagy azon, hogy ő volt az, aki befolyásolta, vagy az, akit befolyásoltak. Tehát ez nagyon nehéz. Vagy ha azt mondja, hogy talán az ő életében nem is, de a szomszédjában pont ilyet látott. Tehát mindig vannak, akik talán még most is fölmentik magukat, és Willy Lohmanként viselkednek, hogy az ő családjuk nem ilyen, vagy az ő életükben ilyen nincs. De hát konfliktusok minden családnál vannak, és erről szól ez a történet, hogy lett nyilván sarkítva, tehát azért ez egy erősebb szituáció, hiszen ez a fickó az kicsit bele is bolondul ebbe. Hát, szóval egy nagyon nehéz színdarab, egy nagyon nehéz előadás.
Nehéz is volt a felkészülésre, vagy a belegondolás maga?
Igazából ugye mi színészek vagyunk, és egy rendezővel dolgozunk, meg egy díszlettervezővel, meg egy jelmeztervezővel, tehát azért az Otellót sem könnyű próbálni, pedig ott megfogja az ember a feleségét, vagy a Lír királyt, amikor a három gyereke is megbolondult tőle. Tehát minden szerepnek megvan a maga nehézsége. Egyébként maga a próba folyamat nem volt nehéz. Nagyon tehetséges emberekkel voltam körülvéve, akár a színész kollégáim, akár a bármilyen oldalról, tehát bármelyik tárat nézem. A Robi nagyon-nagyon jó formában volt, nagyon pontosan tudott minket instruálni, nagyon nekünk színészeknek az mindig nagy öröm, hogyha a rendező arra felé instruál minket, amerre mi is érezzük, hogy megy egy szerep, és ez itt most nagyon találkozott, úgyhogy igazán jó próbaidőszak volt.
Talán mondhatjuk azt, hogy Willy Loman is valahogy mindig a kiugrási lehetőséget várja, hogy majd csak egyszer pénzhez jut, sinen lesz az élete, minden jobbra fordul. Mindig valami remény sugárba próbál kapaszkodni, és a gyermekében talán ezt keresi, hogy majd ők jobban csinálják, büszke lehet rájuk, de valahogy soha nem jön össze.
Hát azért, mert hazug ábrándokat kerget, tehát mert semmi sem olyan, ami talán ez a legjobb, ez lehet a megoldása, hogy nem olyan, tehát mindent elhisz. Azt hiszi, hogy majd a fia elmegy kölcsönkérni egy jól menő vállalkozótól. Nem tudom, egy normális ember elhiszi azt, hogy arra adnak 200 ezer dollárt. Tehát ilyen, hogy mondjam, beteljesíthetetlen vágyálmokban és ilyen álomvilágban él. És a fiait is ebbe kényszeríti bele, és erről beszéltem még a beszélgetésünk elején, hogy vajon mi az, amikor mi is végig gondoljuk az életünket, hogy mi az, amit mi próbálunk oktrojálni a gyerekekre, ami nem biztos, hogy jó irány. Tehát nagyon-nagyon szembesítő színdarab ez.
Hogyha például a színész létre gondolunk, hogyha egy színész elhiszi, hogy sikere van, és úgy gondolja, hogy sikere is lesz, akkor az szokott nem így történni? Tehát van úgy, hogy pont az ellenkezője válik valami?
Hát aki azt gondolja, az ostoba, vagy az nem színész, vagy az, tehát olyan nincs. Sajnos nekünk nincs olyan, hogy attól, hogy valami egyszer sikerül, attól utána minden szerepben jók leszünk, minden egyes alkalommal egy fehér lap van előttünk, amit újra meg kell rajzolni. És az vagy sikerül, vagy nem, ez nagyon sok összetevője van ennek, de abból a szempontból lehet ilyen párhuzamot vonni, hogy a színész létnek sajnos van olyan aspektus, amikor az ember azt gondolja magáról, hogy ő nagyon jó, és mindenki más látja, hogy baromira nem jó. És akkor kezdik keresni másokba a hibát, hogy miért annak sikerül, miért az kapta ezt a szerepet, miért az játsza, miért van az, hogy mindenhova őt hívják. Ilyen vidilómenség van a színészek között is nyilván, de szerintem ez minden szakmára jellemző. Nálunk azért hatványozottabb, mert ugye nekünk az van, hogy egy szerepet vagy megkap az ember, vagy nem. Abba vagy jó, vagy nem. Ráadásul ez egy szubjektív dolog, tehát nem olyan, mint a 100 méter síkfutás, amikor ott van az idő, meg kell mutatni, így ezt tudom, ez van, hanem itt ezt meg kell, ezt mások ítélik meg, másoknak játszunk. De nehéz, ez is nehéz, ugye? Minden nehéz.
Ennyi év után egyébként még, így fogalmazom, megmaradt szerepálma, amit nagyon szívesen eljátszana a színpadon?
Nem, igazából szerepálmom soha nem volt. Mindig azt gondoltam, hogy a szerepálmom az egy nagyon furcsa dolog. Ez megint kapcsolódik így a lómenséghez, vagy a vidilómenséghez, hogy nem biztos, hogy az az a szerep, amit én azt gondolok magamnak, hogy az nem, hogy milyen jó lennék. Egyáltalán nem biztos, hogy az úgy van. Tehát nem biztos, hogy mások úgy látják, hogy én valóban mondjuk a harmadik Richard vagyok. Aztán, hogyha még meg is kapja az ember a harmadik Richardot, nem biztos, hogy egy jó rendezővel kapja meg. Aztán még ha jó rendezővel is kapja meg, egyáltalán nem biztos, hogy éppen akkor úgy állnak a csillagok, hogy a tehetsége abban a kondícióban van, hogy abból mégis egy jó előadás születik. Szóval marha nehéz a szerepálom kérdés. Én azt szoktam mondani, hogy mindig az a szerepám, amit éppen próbálok.
Egyébként ebben a darabban is azért rengeteg indulat, legalábbis a szerep szerint felszínre kerül. Ezeket nyilván előhozza magából, vagy előhozzák magukból a színészek, nagy amplitudóval. Utána nehéz megnyugodni? Előadás után?
Hát valamennyire ez a szerep attól különlegesebb, hogy ez egy picit ott marad a bőr alatt. Tehát általában én azt szoktam mondani, hogy vagy a tapsrend az, ami itt is azért feloldja az embert, a taps. Tehát az a 3-5-8 perc, amikor a nézők hál' Istennek tapsolnak és kinyilvánítják a tetszésüket, az kimossa az emberből magát a szerepet, és már szórandásként jövök ki. Ha meg nem, akkor beülök az autóba, és amíg hazaérek, addig az autóba szépen lassan. Vagy anyukámat fölhívom, és beszélgetek vele, vagy valamilyen terápiával szépen lassan az ember szépen hazaér a szószoros értelmében.
Ugye a főpróba akkor érdekes volt, mert pont a születésnapját ünnepelte, és mint hogyha a tapsnál hát meghatódottan állt a színpadon, én úgy láttam.
A születésnapnak semmi köze nem volt hozzá. Annak volt köze, hogy az ember dolgozik 6-7 héten keresztül egy darabon, és először a főpróbánál először találkoztunk a nézőkkel, először láttuk, hogy milyen hatással van az előadásunk a nézőkre, és ez egy borzalmasan megható érzés, ráadásul meg marha nehéz a maga a szerep, tehát az egy, ott azért elég nagy utat kell bejárni, és egy hát elfárad az ember idegileg egyszerűen.
Alföldi Róberttel milyen a közös munka? Azért van egyfajta múltjuk már nyilván Nemzeti Színházban, és milyen ilyenkor az újra találkozás?
Hát biztosan nem hagytuk volna abba. Ez volt talán ebben a legcsodálatosabb, hogy én nem tartottam tőle, hogy a Robi milyen állapotban van, hiszen ő folyamatosan rendezett, és azért azokról a munkákról én hallottam. Az orvosról, mondjuk az Átriumban, amit László Zsoltát csinált, és azt is tudtam, akkor is tudtam, hogy nagyon jó. Velem már régen dolgozott, azt nem tudom, hogy ő mit gondolt arról, hogy én vajon milyen színészi kondícióban vagyok, de tényleg úgy volt, hogy ez egy igazi barátságoknál szokott lenni, hogy gyakorlatilag, mintha tegnap fejeztünk volna be egy közös munkát. Tehát tökéletesen voltunk együtt, ugyanúgy, ahogy mindig.
És ebben az előadásban egyébként László Zsolt, hanem is személyesen, de virtuálisan.
Hát ő is benne van, igen. Igen, ő a bátyám, ő Ben.
Nagyon érdekes egyébként, hogy milyen viszonyba kerül egy virtuális figurával ebben a formában. Tehát együtt játszanak, de mégsem.
Hát igen, és akkor hál' Istennek a Zsoltot elengedte a Rémusszal, a Szikszai Rémusszal dolgozik most László Zsolt a Radnótin, és nekik is főpróbahetük van, és akkor az előadásra elengedte a Zsoltot a premierre, úgyhogy meg is tudta nézni a Zsolt, és meg is tudott hajolni, úgyhogy nagyon szép pillanat. Volt. Nagyon jó volt újra együtt lenni a színpadon. Robi is följött, úgyhogy együtt volt a kis csapat. Valahogy ez az előadás ez egy jó csillagzat alatt született. A Puskás Tamás a Centrál Színházban nagyon jó hátteret biztosított, marha jók a színészek, nagyon jó a darab, nagyon jól lett meghúzva a Bence által, és hát a Robi is nagyon jó állapotban volt, és engem is elég jól eltalált, azt hiszem ez a szerep, vagy hát legalábbis remélem.
Stól András színművészt hallották. Pénteken mutatták be a Bűn és bűnhődést az Örkény István Színházban. A Dosztojevszkij regény alapján készült előadást Gáspár Ildikó rendezte. Az előadás zeneszerzője Matkó Tamás. A kórus szövegeket Tóth Réka Ágnes és Gáspár Ildikó jegyzi. Porfiri szerepében Mácsai Pált, Raskolnyikov szerepében Polgár Csabát láthatja a közönség. Rozgony Ádám Gáspár Ildikó rendezővel beszélgetett.
Ami miatt a mi előadásunk is hosszú, az, hogy nem maga regény is persze hosszú. Engem nem elsősorban csak a gyilkosság érdekelt, vagy nem csak ez a pszichológiai folyamat, ami egyébként nem lenne ábrázolható anélkül, hogy mihez kapcsolódik. Ami pedig a Raskolnyikov volt, ezt a volt egyetemistát, főszereplőt körülvevő világ, és ezt nagyon részletesen és érzékletesen írja meg Dosztojevszki, vagyis azt, hogy milyen élmények és hatások érik Raskolnikovot, ahogy kószál az utcán, milyen kis pici jeleneteket lát emberekről. Egy nagyon brutális és kegyetlen világot rajzol Dosztojevszki, amiben egyébként az is az egyik fő kérdés, hogy mit tesz minket bűnözővé a környezet, vagy eleve a személyiségünkben ez már ott van. Tehát ez persze egy megválaszolhatatlan kérdés, de ez az egyik fő kérdése a műnek elméleti szinten. De egyébként pedig azzal tudunk együtt menni, hogy ez a főszereplő Raskolnikov nyitott és érzékeny ezekre a társadalmi igazságtalanságukra, és hogy hogyan küzd a saját érzékenysége ellen, hogy kibírja, vagy hogy túl tudja ezt élni, és hogy hogyan vált közönös elidegenedett állapotba, ami tulajdonképpen ennek a gyilkosságnak is egy oka vagy kulcsa, hogy miért képes ezt megtenni. Ő tudatosan dönti el, hogy ezt meg akarja tenni, de ennek része az is, hogy ő, hát úgy mondják a pszichológiában, diszociál, tehát leválik arról a környezetről, amiben él, abban a pillanatban elidegenedik, közönössé válik.
A mai kor viszonyaiba álmodta tulajdonképpen meg a művet, vagy azt szerint dolgozza fel?
Egy olyan időtlen világot csinálok, ahol tulajdonképpen ez a kérdés nem merül fel. Tehát azt fogjuk érezni, hogy ez ma és most játszódik, akár itt Magyarországon, annak ellenére, hogy orosz nevek vannak, igazából más egyébként nem utal orosz viszonyokra, de ugyanakkor nincsen szájbarágva sem ez, tehát oda lehet mögé finoman és halványan képzelni azt a régi világot is. Mert tulajdonképpen én egy időtlenséget kerestem ebben, és nem is ábrázoljuk naturálisan, sem jelmezzel, sem díszlettel azt a világot, ami tulajdonképpen valamilyen korba helyezni, hanem egy absztrakt tér van, és fekete alapruhában vannak a színészek.
Gáspár Ildikó rendezőt hallották. Az elmúlt mintegy fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogattunk. A felelős szerkesztő Szatmári Katalin, valamint a szerkesztő Rozgony Ádám nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Köszönöm, hogy velünk tartottak.
A kulturális perceket hallották.